Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 25 évvel ezelőtt, 1997. március 13-án fogadta el a parlament a 35-ös számú törvényt, amely a népügyvédje hivatal megalakításáról és megszervezéséről rendelkezik. A mi 2,5 évtizedünk nyilvánvalóan eltörpül amellett, hogy az ombudsman intézmény eredete a 18. századra nyúlik vissza. Keserű aktualitást ad ennek a témának, hogy 1709-ben az orosz seregektől elszenvedett vereség nyomán 12. Károly svéd király Törökországba menekült, távolléte idejére rendelte el egy új hivatal felállítását, ez az ombudsmani hivatal, amely 1809-ben került bele az alkotmányba. Eredeti formájában a végrehajtó hatalom része volt, amely a történeti fejlődés következtében vált a jogállamiság és az emberi jogok védelmének, nyilván végrehajtó hatalomtól független intézményévé. Ennél részletesebben ne is menjünk bele az ombudsmani intézmény nemzetközi történelmébe, de beszéljünk arról, hogy honnan indult Románia. 1997. Viktor Csorbea, korábbi ombudsman, a miniszterelnök, intenzív diplomáciai erőfeszítések zajlanak a NATO csatlakozás érdekében. Idézőjeles gyakori vendég az Európa Tanács romániai jelentéstevője Bukarestben, de ott van a parlamentben a Nagy Románia párt, vagy földrajzilag közelebbi tapasztalat, Kolozsvár még trikolórba van öltözve. Innen indultunk. A népügyvédje intézményéről lesz szó a mai Naprakészben. Vendégem Molnár Zsolt, ombudsman helyettes. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és jó napot kívánok a rádióhallgatóknak is.
Nem tudom, intézményeknél hogy vannak az ilyen kerekévfordulók, mennyire tekintenek vissza a múltba, de mégis szeretném a felidézni, honnan kellett kezdődjön az építkezés Romániában?
Romániában az építkezés sajnos elég új keletű. Az 1991-es alkotmány vezette be először ezt a fajta intézményt Romániába. Európában valamelyest régebbi már a hagyománya, ugye hallhattunk arról, hogy Svédországban már 3 évszázada működik, de a legtöbb európai országban a II. Világháború után kezdtek el ilyen jellegű intézményeket létrehozni. És Romániában ugye a demokratikus átállás után került be az alkotmányba először egy ilyen jellegű intézmény, ami abban a pillanatban egy ismeretlen és a romániai jognak a hagyományaitól idegen intézmény volt, hiszen elsődleges célja az emberi jogok védelme és a demokrácia garanciája volt. Ezzel a kérdéssel abban a pillanatban az államvezetői nem is igazán nagyon tudtak mit kezdeni, és ugye ezt mutatja az a tény is, hogy az alkotmányt 1991-ben fogadták el, de a törvényt, amely megszervezte az intézmény működését, csak 1997-ben. A másik nagy kérdés, ami Romániában sajnos a mai napig érvényes, az magának az intézménynek az elnevezése, hiszen a svéd eredetű ombudsman szó az nagyon távol áll a román nyelvtől, a román nyelv nyelvtanától, kiejtésétől, és hosszas viták voltak annak idején, hogy mi is legyen a neve az intézménynek. Végül a népügyvédje mellett döntöttek, és az volt a ráció, hogy az ügyvéd az mindig megvéd valakit. Az ügyvédnek az a szerepe a társadalomban, hogy a peres feleket védje, és ebből az elméleti háttérből, ebből a megítélésből akartak volna építkezni, amikor az ombudsmani hivatalt, a népügyvédjét létrehozták.
Jelenleg az ombudsman, vagy nevezzük akkor, vagy ezentúl említsük úgy, hogy a népügyvédje, az egyetlen valódi csatorna az állampolgárok és az alkotmánybíróság között az objektív alapjogvédelemben, így e tekintetben az utolsó szalmaszál az állampolgárok számára, így gondolom legalábbis én, és nem is akármilyen utolsó szalmaszál. Az elmúlt negyed évszázad elegendő volt ahhoz, hogy ez az intézmény úgy honosodjon meg Romániában, ahogy a demokráciában, hát nálunk nagyobb gyakorlati tapasztalatot szertett, követendő példaként tekintett nyugati országokban az megtörtént? Vagy 25 év még kevés.
25 év azért nem kevés idő, és hogyha arra gondolunk, hogy az elmúlt 30 év alatt Románia milyen mértékű változásokon ment keresztül, az ombudsmani hivatal, a népügyvédje hivatalának a működése is hasonlóképpen fejlődött. Az elnevezés az továbbra is gondot jelent, hiszen a népügyvédje hivatalnak nincsenek konkrét ügyvédi szerepkörei, viszont minden esetben az állampolgárok jogaiért, az állampolgárok alapvető jogaiért lép fel. Azonban mostanra ennyi idő után az intézmény már nem csak elméleti síkon, hanem gyakorlati síkon is elfoglalta a helyét a romániai intézményrendszerben. Kialakultak már a kapcsolatok az állampolgárok felé, akik nagyon sok panasszal fordulnak a népügyvédjéhez, de kialakultak a kapcsolatok a romániai közintézmények irányába is, akik ma már teljes mértékben ismerik a népügyvédje kompetenciáit, és elismerik azt, hogy a népügyvédjének igenis joga van fellépni olyan esetekben, amikor az állampolgároknak a jogai sérülnek, és ebben a folyamatban nagyon fontos pillanat volt a 2003-as alkotmánymódosítás, amely megerősítette az intézménynek a szerepét. Úgyhogy azt tudjuk mondani, összességében elegendő volt ez a negyed évszázad arra, hogy ez a típusú intézmény működőképessé váljon Romániában.
Örülnék, hogyha a beszélgetésünk során sor kerülne arra is, hogy konkrétan milyen ügyekkel fordulhatnak, illetve fordulnak az állampolgárok a népügyvédje intézményéhez, de maradjunk még a kezdeteknél. Véleményem szerint igenis életképes lesz ez az intézmény, amely kisebbségvédelmi szempontból is nagyon jelentős, reméljük nem bürokratizálódik el, és nem veszi át a központi pártszervek siratófal szerepét. Ezt nem én mondom, hanem Ekstein Kovács Péter volt, RMDSZ-es szenátor nyilatkozta 1997. április 9-én a Kolozsvári Szabadság című napilapban. Az életképesség nem csak abban mérhető, hogy 25 éves egy intézmény, ez egyértelmű. Mi bizonyítja a népügyvédje intézmény életképességét 2022-ben is?
Én azt mondanám, hogy elsősorban a statisztikák, és látni lehet azt, hogy évről évre nő azoknak a panaszoknak a száma, amelyekkel az állampolgárok a népügyvédje irányába fordulnak. Eljutottunk oda, hogy 2020-21-ben volt a legmagasabb szám, meghaladta a 14 ezeret a panaszok száma 2021-ben, és ugye az is nagyon sokat számít nekünk, illetve az állampolgároknak is, hogy a népügyvédjéhez személyesen is lehet fordulni, tehát nem csak postán vagy e-mailen lehet elküldeni a panaszokat, és szintén a 20-as évekre jutottunk el oda, hogy évente több mint 10 000 személy személyesen kereste fel a népügyvédje hivatalát a személyes jogsérelmek megoldása érdekében. És nem utolsó sorban, hadd mondjak el még egy számot, a népügyvédjének ugye lehetősége van arra, hogy hivatalból is eljárást indítson, amennyiben jogsérelmekről szerez tudomást, és eljutottunk oda, hogy az utóbbi néhány évben már a hivatali eljárások száma megközelíti a 2000-et. Úgyhogy én ebből azt értem, és azt a következtetést tudom levonni, hogy folyamatosan nő a bizalom az intézmény iránt, az állampolgárok folyamatosan keresik az intézményt, és látják azt, hogy valós segítséget tudunk nyújtani az esetek többségében. A másik oldala ennek a fejlődési ívnek az az, hogy az intézmény munkáját látva a román parlament is úgy döntött, hogy több kompetenciát ad a népügyvédjének a 2003-as alkotmánymódosítás után. Lehetőségünk lett arra, hogy alkotmánybíróságon támadjunk meg törvényeket. A 2004-es közigazgatási bírósági törvény alapján nyilván közigazgatási bíróságon is támadhatunk meg bizonyos dokumentumokat, és 2008-ban például egy külön részleget hoztak létre, amely kizárólag a gyerekek jogaival foglalkozik. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy nő a bizalom az állampolgárok és az állam, úgymond a parlament részéről is, és mindeközben az intézmény folyamatosan professzionalizálódik, folyamatosan az új kompetenciák, az új feladatok mentén a szakértőinket képezzük, folyamatosan nő a szakértők száma, és ezáltal természetesen egyre jobban tudjuk ellátni a feladatainkat.
Annak köszönhetőek ezek a biztató számok, hogy évről évre az emberek tudomást szereznek a népügyvédje hivatalról, vagy pedig annak, hogy a valóban megold ügyeket ez az intézmény, vagy a kettő teljes mértékben összefügg?
A kettő természetesen összefügg, hiszen minden olyan esetben, amikor sikerül megoldani egy esetet, az nem csak nyilván csak annak az egy személynek segít, hanem az ismerősi körben, a családban elterjed a híre annak, hogy a népügyvédje által meg lehetett oldani dolgokat. Mindemellett persze a sajtó is egyre többször ír az intézmény eredményeiről, azokról a kérdésekről, amelyekkel a népügyvédje foglalkozik. Tehát minél többet dolgozunk, annál több jó híre megy a hivatalnak, és ebből tudjuk mi látni azt, hogy vagy ebből eredezhetjük mi azt, hogy egyre több panasz is, egyre több megkeresés is érkezik.
Azt azért be kell látnunk, én legalábbis azt tapasztalom, hogy még mindig vannak kérdőjelek, alapvető dolgokban vannak kérdőjelek, és azért is döntöttem úgy, hogy a 25 éves évforduló kapcsán a népügyvédje hivatalról beszélgetünk itt a rádióban. Mi a feladata a népügyvédjének, ki és milyen úton, valamint milyen panasszal fordulhat konkrétan az állampolgári jogok biztosához az ombudsman, mit tehet a panaszok orvoslásáért?
Röviden összefoglalva, a népügyvédje hivatalának az a feladata, hogy az állampolgárok jogait megvédje az állami intézményekkel szemben. Az állampolgárok jogait elsősorban az alkotmány szögezi le, majd az alkotmány alapján ugye az egyes törvények mondják meg, hogy ezeket a jogokat hogyan kell gyakorolni. Ezzel szemben az állami intézményeknek kötelezettségeik lesznek az állampolgárokkal szemben, és ezeket a kötelezettségeket nekik maradéktalanul kell teljesíteniük. Na most azokban az esetekben, amikor az állami intézmények nem teljesítik vagy egyáltalán, vagy maradéktalanul ezeket a kötelezettségeiket, az állampolgárok a népügyvédjéhez fordulhatnak, és a népügyvédje eljár az ő nevükben, annak érdekében, hogy az állami intézmények igenis tegyék meg azt, ami az ő kötelességük az állampolgárral szemben. Az alap feladaton túl természetesen vannak olyan kérdések, amik ennél sokkal komplexebbek. Itt ugye beszélhetünk arról, hogy a népügyvédje az alkotmánybíróságon támadhat meg bizonyos törvényeket, amelyek a hivatal szempontjából nem tartják tiszteletbe az állampolgároknak az alapvető jogaikat, de ugyanúgy a közigazgatási bíróságon is megtámadhat olyan helyi szintű döntéseket, amelyeket szintén nem talál az alapjogokkal megegyezőnek. Amit viszont fontos megjegyezni az, hogy a népügyvédje nem büntetheti meg azokat a hivatalnokokat vagy intézményvezetőket, akik ezeket a jogsértéseket elkövetik, hanem az a szerepe, hogy közvetítőként lépjen fel, és feloldja a jogsérelmeket. Tehát nem az a célunk, hogy megbüntessük azokat, akik nem végezték el a dolgukat, hanem az a célunk, hogy rávegyük őket, hogy igenis végezzék el a dolgukat, és az állampolgárok jogait tiszteletbe tartva tegyék meg azt, ami a kötelességük.
Említette, hogy hivatalból is eljárást indíthat a népügyvédje. Megnevezhető egy vagy két olyan terület, amelyen hangsúlyosak ezek az eljárások?
A népügyvédje gyakorlatilag az összes alkotmányos jog területén indíthat eljárást, és ez bármire vonatkozhat, gyakorlatilag egészségügytől elkezdve tulajdonjogi kérdésekig, a rendőrség túlkapásaitól kezdve egészen környezetvédelmi kérdésekig. Tehát gyakorlatilag bármelyik alapvető jog kapcsán egy ilyen hivatali eljárást el lehet indítani. De hogy egy konkrét példát mondjak, a COVID-járvány ideje alatt a népügyvédje hivatala egész pontosan 328 hivatali eljárást indított el egészségügyi témában. Ez nem csak a COVID betegek ellátását jelenti, hanem a nem COVID betegek ellátása is ide került, és a 2020 márciusa óta éppen most számoltuk össze, tekintettel arra, hogy lejárt két év, hogy egészen pontosan 328 alkalommal hivatalból indítottunk eljárást.
Molnár Zsolt ombudsman helyettes a Naprakész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 25 évvel ezelőtt 1997. március 13-án fogadta el a parlament azt a törvényt, amely a népügyvédje hivatal megalakításáról és megszervezéséről rendelkezik. Molnár Zsolt, ön a népügyvédje helyetteseként kimondottan az emberjogi, esélyegyenlőségi, vallási, illetve nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az a tény, hogy magyar embernek mondhatják el panaszaikat a székelyföldiek, az erdélyiek, az megsokszorozza a kisebbségi vonatkozású panaszok számát. Itt említette ön azt, hogy az elmúlt időszakban megsokszorozódott a hivatalhoz benyújtott panaszok száma. Az emberek kihasználják azt, hogy van ez az intézmény. A magyarok is kihasználják. Nem szeretném azt, ha magyar kérdést kreálnánk ebből, de fontosnak tartom azt, hogy egy magyar ember van ott, és akár anyanyelvünkön is elmondhatjuk a panaszunkat.
Ez így igaz. A népügyvédjéhez magyar nyelven is lehet panaszt letenni, és amennyiben igény van rá, magyar nyelven is kaphat választ az állampolgár, de mindezek mellett sajnos nem érezzük azt, vagy nem érzem én személy szerint azt, hogy nőtt volna, vagy a magyarok magasabb arányban küldenének panaszokat, beadványokat a mi irányunkban. Én ezt inkább annak tudom be, hogy a magyar emberek esetében van egyfajta bizalmatlanság a román állami intézmények felé, és sajnos ezt a bizalmatlanságot még nem sikerült teljes mértékben leküzdeni. Ez nem jelenti azt, hogy a magyarok nem fordulnak a népügyvédje hivatalához. Figyeljük a statisztikákat, minden hónapban nézzük azt, hogy a magyarok lakta megyékből hány panasz és hogyan érkezik. Viszont nem tudnám azt mondani, hogy a magyarok az országos átlagon fölül vagy alul reprezentálva lennének ezekben a statisztikákban. Éppen ezért én személyesen és a munkatársaim folyamatosan figyeljük a magyar nyelvi sajtót, és igyekszünk kiemelni azokat a kérdéseket, amelyek a magyar közösséget érintik, amelyek a magyar állampolgárok jogaira vonatkoznak, és ezekben az esetekben hivatali eljárást indítunk, és az én hivatali időm alatt volt több ilyen jellegű kérdés, több például magyar ellenes felirat, vagy helységnévtábla lefestés kapcsán indítottunk már hivatali eljárást, de ugyanakkor bekapcsolódtunk a székelyföldi nem látók iskolájának a létrehozási folyamatába is, segítettünk nekik a minisztériumból megkapni egy elvi beleegyezést, hogy egy ilyen fajta iskola létrejöhessen. Foglalkoztunk ugyanakkor a nyelvi jogokkal is, és az egyik legnagyobb munkánk, amivel jelenleg is foglalkozunk, sajnos ezt még nem tudtuk befejezni, az a az egészségügyi és szociális ellátási rendszerben a nyelvi jogoknak a gyakorlása. Ezzel kapcsolatban reményeim szerint az idei év folyamán sikerül majd egy jelentést nyilvánosságra hoznunk. Tehát figyeljük azokat a kérdéseket, amelyek a magyar közösséget érintik, és igyekszünk minden olyan esetben lépni, amikor a kompetenciánk megengedi.
A népügyvédje hivatal az Bukarestben van, a népügyvédje székhelye Bukarestben van, viszont el kell mondanunk a hallgatóknak azt is, akik tudták volna eddig, hogy működnek regionális irodák is, ahová személyesen bemehetnek az állampolgárok és elmondhatják sérelmeiket, tehát nem feltétlenül kell Bukarestbe utazniuk, hogy elmondják azt, hogy valamelyik állami intézménnyel szemben milyen fenntartásaik vannak, vagy milyen jogsérelem érte őket.
A népügyvédje hivatalának 15 területi irodája működik, ebből 6 darab van Erdély területén, Marosvásárhely, Brassó, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Nagyvárad és Temesvár. Ezek azok a települések, ahol fel lehet fizikailag fel lehet keresni a kollégákat, ahol szóban lehet elmondani a panaszt. De a mai világban azt látjuk, hogy egyre többen használják az e-mailt, egyre többen használják a telefont arra, hogy a panaszokat leadják, és mi ezeket a lehetőségeket is biztosítjuk. Meg lehet keresni a népügyvédje honlapját, aminek az a neve, hogy avp.ro. Ott meg lehet találni az e-mail címeket, meg lehet találni a telefonszámokat, amelyeken el lehet írni a kollégáinkat, akik telefonhívás alapján is tudnak panaszt felvenni, illetve az e-mailes beadványokat is természetesen kezelni tudjuk.
Én azt tapasztalom, hogy amikor az emberek jogi kérdésekben kell panaszt megfogalmazzanak, vagy egy beadványt megfogalmazzanak, akkor már eleve van egyfajta távolságtartás az ügy irányába, és sokszor azért legyintenek, mert azt mondják, hogy hú, ezt nehéz megcsinálni, ezt soha életemben nem írtam még egy panaszt, azt se tudom, hogy fogjak neki. A népügyvédje hivatalához fordulók elmondhatják, hogy mi nyomja a lelküket, és segítenek megfogalmazni egy panaszt is, tehát eleve bemehet valaki csak úgy, hogy elmondja, hogy mi a jogsérelme, és segítenek ezt olyan formába önteni, hogy az oda kerülhessen egy szakember elé.
Pontosan ez a feladatuk a kollégáinknak. Az a feladatuk, hogy az embereknek a panaszait felvegyék abban a formában, ami jogilag releváns. Ez nem bíróság, ez nem ügyészség. Itt az ember a saját szavaival elmondhatja azokat a dolgokat, amit ő jogsérelemnek tekint. A kollégáim ezek az elmondottak alapján azonosítani tudják azokat az alapvető jogokat, amelyek valóban sérülnek, és el tudják magyarázni a panaszosoknak azt, hogy pontosan mit kell tenni. Vannak esetek, amikor rögtön el tudjuk indítani az eljárást, de vannak olyan esetek, amikor inkább tanácsot adunk az állampolgároknak, hogy melyik hivatalhoz forduljanak. Ezekben az esetekben mindig elmondjuk az embereknek azt, hogy az illető hivatalhoz kell fordulni, de amennyiben az a hivatal nem válaszol idejében, vagy nem ad megfelelő választ, akkor vissza lehet jönni hozzánk, és akkor el tudjuk indítani a népügyvédje eljárását is.
És segítenek ahhoz a hivatalhoz fordulni? Segítenek megírni azt a beadványt, vagy panaszt, amit annak az intézménynek kell címezni?
Az a gond, hogy Romániában ahány hivatal, annyiféle beadvány, és annyiféle űrlap, és annyiféle kérés létezik, hogy ezt lehetetlen, fizikai lehetetlenség összesíteni főként a népügyvédje hivatalában. Ez nem sikerült még az egész román államigazgatásnak, nem hinném, hogy nekünk sikerülne. Viszont ami alapvető, az az, hogy minden román állami hivatalnak törvény szerint kötelessége 30 napon válaszolni egy beadványra, bármilyen formában lett az megfogalmazva. Tehát az állampolgárok, ahogy ők jónak látják, olyan formában fordulhatnak bármely állami hivatalhoz, amelynek kötelessége ezekre a beadványokra határidőn belül megfelelő választ adni. Na már most, hogyha ez a válasz nem érkezik meg határidőn belül, vagy nem érkezik meg egyáltalán, vagy a válasz nem megfelelő tartalmú, akkor ezzel a válaszra vissza lehet jönni a népügyvédjéhez. Tehát nem kell azon aggódni, hogy túl bonyolult jogi kérdésekről lenne szó, mert az állami hivataloknak kötelességük bármilyen beadványra szakszerűen határidőn belül válaszol. Ez a jogász vagy jogi kérdésekkel kapcsolatos megkötöttség, ez kizárólag a bíróságok esetében van.
Mikor jogi kérdésekről beszélünk, sokszor felmerül az elévülésnek az ideje. Van a népügyvéd hivatalához forduló állampolgárok esetében ilyen kérdés, hogy elévült egy ügy, nem tudunk ezzel már foglalkozni?
A törvény azt írja elő, hogy a népügyvédje olyan kérdésekkel tud foglalkozni, amelyek az elmúlt évben történtek, tehát a számunkra határidő az az elmúlt egy év. Azonban, hogyha olyan esetekről van szó, amikor régebbi ügyekről beszélünk, viszont ezek az ügyek azóta se oldódtak meg, akkor mindig azt tanácsoljuk az állampolgároknak, hogy tegyenek le egy újabb kérést a megfelelő hivatalba, majd a kérésre kapott válaszsal jöjjenek vissza hozzánk, és akkor ismét belekerülünk az egyéves határidőbe. Úgyhogy valójában elévülési periódus a népügyvédje szempontjából nincsen. Vannak elévülési határidők a különböző egyéb törvényes meghatározások között, igen.
Beszéltünk arról, hogy nálunk regionális szinten működnek ombudsmani irodák. Vannak országok, ahol az ombudsmani intézménynek szakosított részlegei vannak, van külön kisebbségi vagy külön környezetvédelmi kérdésekre szakosodott intézmény, az ombudsmani intézményen belül. A romániai népügyvédje hivatalra ráfér a ráncfelvarrás, mint intézményre?
A román jogalkotó, a román parlament úgy döntött, hogy nem hoz létre szakosodott ombudsman intézményeket, hanem egyetlen egy intézményt hoz létre. Ám ezen az intézményen belül szakosodott ügyosztályok működnek, és minden egyes ügyosztályt egy helyettes vezet. Jelenleg a népügyvédjének 6 helyettese van, nem én vagyok az egyetlen, és mindannyian külön szakterületre vagyunk szakosodva. Van egy kollégám, aki a nyugdíjkérdésekkel foglalkozik, van egy kollégám, aki a tulajdonjogi kérdésekkel foglalkozik, egy másik helyettes kizárólag a gyermekek jogaival foglalkozik, van egy kollégánk, aki a katonassággal és a rendőrséggel foglalkozik, és van egy ügyosztály, amely a különféle menhelyeken, illetve börtönökben a tortúra, valamint a megfelelő bánásmódot vizsgálja. Tehát ez volt a döntés Romániában, hogy egy intézményen belül szakosodott helyettesek, illetve szakosodott ügyosztályok működjenek. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem férne rá a népügyvédjére egy ráncfelvarrás, hiszen a népügyvédje működési törvényét 25 éve fogadták el. Azóta folyamatosan bővítik, viszont néhány alapvető kérdésben úgy a jogi szaknyelv, amely a törvényben benne van, mint a gyakorlati alkalmazás is megmutatta már, hogy szükség lenne egy frissítésre. Csak hogy egy példát mondjak, a törvény azt írja elő, hogy amennyiben a népügyvédje kivizsgál egy állami intézményt, abban az intézményben ankét keretén belül ellátogathat. Most ez románul a szó az az ankete, ami román nyelvhasználatban ugye nagyon közel van a bűnügyi szervek kivizsgálási módszereihez. Ami valójában messze van attól, amit mi csinálunk. A mi esetünkben az ankét az egy konstruktív beszélgetés arról, hogy hogyan lehet a jogsérelmeket feloldani. Tehát ilyen jellegű ráncfelvarrásra mindenképp szükség lenne, illetve még egy példát hadd mondjak el, jelen pillanatban a törvény olyan formában van megírva, hogy a népügyvédje hivatala például nem tud Európai Uniós alapokra pályázni, és így nem tud olyan projekteket lebonyolítani, amelyekre az állam által biztosított költségvetés például nem elegendő.
Az intézmény fennállásának 25 éve során számos törvénymódosításnak, az Európai Unióhoz való csatlakozásnak köszönhetően újabb és újabb kérdések merülnek fel az intézmény továbbfejlesztésével, vagy ha úgy tetszik, a már említett ráncfelvarrással kapcsolatban. A megváltozott közjogi környezetben jogos lehet a kérdés, hogy még mindig szükséges-e, hogy alapjogvédő intézményként tekintsünk erre a hivatalra? Átmeneti megoldástként kell értékelnünk a jelenlegi helyzetet, nyilván ha 25 évet lehet átmeneti megoldásnak nevezni, vagy ebben a szerepben kell elképzelnünk hosszú távon is az ombudsmant vagy a népügyvédjét?
Az ombudsmani szerepkör az elsősorban egy közvetítő szerepkör, és elsősorban arról szól, hogy a vitáskérdéseket amennyiben lehetséges békés úton lehessen megoldani. Ugye jogi kontextusban a békés út az azt jelenti, hogy nem peres út, tehát a népügyvédje szerepe az, hogy amennyiben az állampolgárok jogsérelmeket észlelnek, ezek esetében legyen egy köztes megoldás, ami nem feltételezi a pereskedést. Tehát ilyen szempontból a népügyvédje úgymond az igazságszolgáltatási rendszer vállairól vesz le egyfajta terhet olyan kérdésekben, amelyek megoldhatók nem peres úton, tehát békés közvetítés által megoldhatók. Az európai modellek azok sokfajta lehetőséget vázolnak, és vannak olyan európai országok, ahol például az ombudsmani hivatal tartalmazza az összes alapjogi és esélyegyenlőségi intézményt és hivatalt. Ugye Romániában az a döntés született, hogy külön létezik népügyvédjes, külön létezik a diszkrimináció ellenes tanács, illetve külön létezik egy tanács, amelyik a fogyatékkal élők jogait vizsgálja és védi. Nincs olyan, hogy átmeneti megoldás, hanem ez a megoldás van, így döntött a román parlament, és ezekből a keretekből, ezekből a lehetőségekből kell kihozzuk a maximumot.
Zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hogy hozzuk ki a maximumot. Az állampolgárok hozzák ki a maximumot a népügyvédje intézményéből, éljenek ezzel, forduljanak ehhez az intézményhez, hisz, amint említettem, tekinthető az utolsó szalmaszálnak az állampolgárok számára a népügyvédje intézmény, és nem is akármilyen szalmaszálnak. Molnár Zsolt emberjogi, esélyegyenlőségi, vallási és nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó ombudsman helyettesnek köszönöm, hogy ma itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is beszélgetést, és remélem, hogy minél több állampolgárhoz, minél több magyar emberhez eljutunk, és minél több esetben tudunk majd segíteni.